Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van. Fodor Tamással beszélgetünk.
Ki kérdezett Homérosz? Ki kérdezett Szókratész? Ki kérdezett Gótham a Buddha? Ki kérdezett Názáreti, Shakespeare, Goethe, Madás, Dante, Beethoven, Kant? Ki kérdezett? Ember, aki tudod, ember, aki nézted, élted, figyelted, tudtad, mielőtt volt. Tudtad, mielőtt lett, ordítottál, hogy közeledik. Ki kérdezett? Megváltó Atyaisten, aki tudod, hogy lehetne elkerülni, mit kellene tenni, hová kellene fordulni, mit kellene csinálni. Ki kérdezett? Ki kérdezett? Ne kérdezd. Ordíts, ahogy a torkodon kifér, mert különben csönd lenne körülötted. Ordítsd magad a kérdést, és hidd el a visszhangnak, hogy ő volt, és felelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát halld.
Nem csak azért választottam ezt a rövid részletet Karinthy Frigyes kikérdezett című írásából, mert hogy ezt éppen egy klubrádióért rendezett tüntetésen mondtad el, de ez egy fontos adalék ezen a héten, hanem azért, mert amikor azt mondtad magadról, hogy kibírhatatlan alak vagy, Molière-hez hasonlítva magad legalább olyan kibírhatatlan vagy, mint ő, azért, mert állandóan kiabálod és elmondod, és soha az életbe nem hallgatod el, hogy mit akarsz mondani, mit gondolsz?
Nem, azért ilyen hős én nem vagyok. Csak egyszerűen kényelmetlenül is rosszul érzem magam, ameddig azt látom, hogy én nekem egy kicsivel jobb vagy kényelmesebb a dolog, mint körülöttem másnak, szóval rosszul érzem magam akkor. Na most, hogyha igazságtalanság, demagógia, populizmus, a legrosszabb fajta belenyúlás az ember szellemi világába és testi világába történik körülöttem, akkor valahogy...
Tehát, hogy a testi világába való
belenyúlás. Hát az, hogy éhen hal valaki,
hogy
és kidobja a lakásából a végrehajtó, vagy valami, akkor az egy borzasztó rossz érzés. És akkor azt gondolja az ember, hogy hát persze, hát magunkra húzhatjuk a takarót, hogy ne halljuk az üvöltéseket, de hát azért jobb, hogyha megkérdezzük, hogy ez miért van így.
Hát soha nem hiszem, hogy azt gondoltad, hogy magunkra húzhatjuk a takarót, hiszen amikor én zsenge bölcsész koromban színházul tanultam nálad és veled az első Studióká elődje közösségben, akkor is minden arról szólt, hogy nyissuk ki a szánkat, akkor éppen nem arról volt szó, hogy éheznek, hanem valami másról.
Pedig akkor is éheztek azért, csak kevesen tudták azt. Mondjuk Solt Otiliáék tudták, Iványi Gábor tudta, és nagyon sokan mások.
És amit én először tanultam tőled egyébként, és ez máig a fejemben van, az a mondat, amely szerint a dráma koncentrált akaratok koncentrált összeütközése.
Amit én természetesen Ruszt Jóskától tanultam, az én mesteremtől. De hát ez így hagyományozik, mert ő viszont azt hiszem, hogy a Nádasdy Kálmántól tanulta, és ez így megy tovább. Ha van kitől tanulnunk, az jó, mert akkor tudjuk tovább hagyományozni a dolgokat.
Ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye 40 éve volt. Azóta olyat is mondtál, hogy ma a színháznak élményt kell adni. A legfontosabb a mese, ami a nézőben megszólal. Ezek mind valami fajta sokkal szelidebb megfogalmazásai, mind annak, amit akkor nagyon pregnánsan gondoltál a színházról.
Nem, a mesét azt én nagyon komolyan veszem. De a mese azt jelenti, hogy egy stiláris sűrítettség. Tehát nem kell mindent elmondani. A leglényegesebb dolgokat, a leglényegesebb összefüggésekre, a leglényegesebb kérdésekre kell ráirányítani a figyelmet, mint hogy a mesélő mindig arra irányítja el, hagy egy csomó dolgot. Lehet, hogy a kezdetekre nem is világít rá, hanem azt mondja, hogy egyszer volt, hol nem volt, az operencián túl, és akkor már tudom, hogy nem is az operencián túlról van szó, hanem a mi világunkról van szó. A mesét azért veszem komolyan, mert a mesében mindig van a végén, mesék általában szomorúak, nagyon kegyetlenek. Hát, hogyha a Grimm mesét nézzük, akkor a legkegyetlenebből fogják meg azokat a azt a világot, ami körülvesz, és azt, ami belül éri az embert. De mindig van valami halvány remény a végén, hogy ez azért nem marad így.
Igen, a mese, hozzáteszem, azt mondtad, ami a nézőben megszólal. Vagyis igazából az ember, aki bármit színpadra állít, nem tudja, hogy mi szólal meg a nézőben. Szeretné tudni legfeljebb, de pontosan soha nem tudja, hogy melyik szó találja el például.
Hát pontosan,
vagy melyik gesztus.
Pontosan soha nem tudunk semmit, az se, amit mi csinálunk, tehát hogy miért csináljuk, vagy hogy csináljuk.
Hát nem, érzései, hanem, hogy akivel intuíciói. Beszélgetünk, az hallja-e például, amit mondunk? Úgy hallja-e, amit mondunk?
Most ez az idézet, amit hangban meglepetésként beraktál, itt egy pillanatra én is figyeltem, mert akkor nem tudtam figyelni pontosan. De azt a figyelmet éreztem akkor is, ami a sok ezer emberből árad. Természetesen lehetett hallani most is, hogy valakik beszélnek közben, mert telefonon hívják őket, vagy lehet, hogy dicsértek éppen, vagy valami, de azt az
miközben
élményt...
a csendet is lehetett hallani.
Igen, a csendet. Azt az élményt, ahogy meghallotta az ember a csendet, az inspirálta a következő kérdésre. Na most én azt gondolom, hogy annak van hatása igazából, amikor azt érzem, hogy engem figyelnek. Volt nekem egy másik mesterem is, a Taub János rendező, aki nem ment be soha a premierre, és mindig csodálkoztunk, azt jelenti, egyszerűen nem bírja a feszültséget. És ott ült az öltözőben egy széken, és aki kijött, lejött a színpadról, csak azt kérdezte tőle, figyelnek? És ebben minden benne van. Ha az emberre figyelnek, akkor már megnyert valamit, akkor megindul a mese a nézőben, megindul a saját meséje. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert én például nem tudok visszaadni semmit abból, amit látok.
Már ezt hogy érted?
Úgy értem, hogy mondjuk nézek egy filmet, vagy nézek egy színházi előadást, vagy olvasok egy könyvet, és valaki megkérdezi, hogy ez miről szólt, vagy mit láttam, akkor én már nem azt mondom, amit láttam, vagy amit úgy gondolják, hogy ők azt mondták nekem, ők azt írták nekem, ők azt vetítették nekem, hanem azt, ami mellette, mint felhang megszólalt, folytatódik bennem a mese, bennem épül tovább, és ennek a titkát kutatom igazából, hogy lehet ezt megcsinálni.
Folytatódik bennem a mese? Tehát tovább megy a mese, vagy bennem más életre kell a mese, és én ezt el tudom mondani, azon szerencsés emberek közé tartozol, akik el tudnak valamit mondani abból, ami bennük van, mert az ember nagyon sokszor csak annyit mond, hogy mi ez? Jó.
És bennem rengeteg kérdés van, általában kérdéseket szoktam elmondani, tehát azért választottam a kikérdezettet is Karintitól, mert hogyha valaki föl tudja tenni, és föl meri tenni a kérdéseket időben, és jó helyen a kérdéseket, akkor a kérdés maga tovább folytatódik, és lehet, hogy a kérdésre újabb kérdéssel válaszol az ember, de legalább kérdez, minden tudásunk alapja a kérdés. Ha nem teszünk fel kérdést, akkor nem fogunk tudni semmit.
Akkor hadd kérdezzek valamit, miért fontos számodra a színházban az ambivalencia, vagyis a kétértelműség, amikor mindent nagyon egyértelműen akarsz kifejezni, visszatérve Karintira, vagy akár nem azt mondom, hogy csak a politikusi időszakodra, hanem amikor nem színészként, hanem mondjuk gondolkodó emberként valahol protestálsz, mindig az iszonyú fontos, hogy teljesen egyértelmű legyen. A színházban miért kell kétértelműnek, ambivalensnek lenni, ilyennek is, meg olyannak is neked?
Most játszom egy darabba, Rosenkrantz és Guildenstern halott című előadásban, a Szkénében.
Szikszai Rémusz rendezte, egy sikersorozat következő ahol darabja.
Igen, ahol a színész királyt játszom, és van benne egy kifejezés, amit nagyon nehezen tudtam megtanulni, mindig valami mást mondtam, ez is K betűvel kezdődik, mint annyi minden a magyar nyelvben, és amiért stúdió K. Az úgy hangzik, hogy kihívó kétértelműség. És ez a kihívó kétértelműség, ez egyébként, amikor Hamlet anyjával, az anyjával találkozik, az, azt a jelenetet konferálja be éppen a színész, ez a kihívó kétértelműség, ez egy energia, egy dinamikusság, ami azt jelenti, hogy, hogy nem csendben, viccként mondom el a dolgokat, hanem provokációs céllal. Azért mondom kétértelműnek a dolgokat, és ambivalensnek mondom a dolgokat, mert nem létezik egy igazság. Ahol egy igazságot hirdetnek, ott mindig hazugság
de
van.
De hogy tud ez megjelenni? Ez mikor érdekel téged, amikor te színész király vagy, vagy amikor
bármikor
gondolkozol és rendezel? Mi az, hogy...
Bármikor mindennek van fonákja is, és színe is.
Vagy az életedben, akkor menjünk tovább, nem
az,
csak az
életemben is. Tehát amikor, amikor valaki egy ismeretlen tájra érkezik, fel akarja fedezni Indiát, és kiderül, hogy az nem India, hanem Amerika, akkor ez maga a kétértelműség, ez maga az ambivalencia. Valamilyen céllal indult el, és a tudásában egy új felfedezést tett. Nem szabad rá azt mondani, hogy ez az a valami. Tehát aki valamilyen fajta egyértelműt állít, és azt mondja, hogy az igazság az, amit én mondok, az ott hazudik, ott csap be engem, ott gyilkol meg. A kétértelműség, a bizonytalanság, a kétely, milyen érdekes szó, a kétértelműség és a kétely. A kétely mindig fenntartja a jogot arra, hogy az ember elgondolkozzon valamin, hogy tényleg az van-e, amit állítanak, amit első pillanatban látom, vagy értelmes látok, vagy amit értelmes tovább boncolni és a részletekből visszakövetkeztetni az egészre. Ezt nevezem kétértelműségnek, valamint az érzelmek területén ambivalenciának nevezem mindazt, ami, ami egyszerre okoz fájdalmat is és örömet is.
Gyűlölök mert ez egy, és szeretek?
Hát például gyűlölök és szeretek, ezt már több évezrede megfogalmazták, hogy, hogy a, az igazán mély indulatok és mély érzelmek minimális, minimum ambivalensek.
Miért utálod a saját rendezéseidet?
Jaj, nem utálom meg, hanem meg szeretném haladni. Úgy gondolom, hogy a következő rendezésben ezt a rendezést majd korrigálom. De abban már nem nagyon lehet, amit megcsináltam, bár abban is megpróbálom. De azt gondolom, hogy az ember azért van, hogy azért csinál mindig újat, mert azt gondolja, hogy nekem még mindig hogy van valami lesz. Hozzátenni valóm.
Igen, hogy, mert hogy ahhoz még valamit tenni kell?
Hát részben tenni kell, részben pedig az előbbi igazsághoz hozzátartozik, hogy nincs ilyen, hogy abszolút igazság, mert ami ma igazság, az holnap már nem az. Mindig azt szoktam idézni, Brechtnek van a K. úr történeteiben egy mondása, azt mondja, mind dolgozik mester, a következő tévedésemre készülök.
Folytatjuk Fodor Tamással a hírek után.